Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Tudom, furcsa egy egyenlet, de ez még izgalmasá teszi a 125 évvel ezelőtt született Brassai Samuel alakját, aki az utolsó erdélyi polihisztorként emlegetnek, és természetesen Katona Csaba történet segítségével fogjuk őt megeleveníteni. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és hát valóban egy olyan emberről beszélünk, akiről ez a bizonyos egyenlet, amit itt az előbb idéztetek, ez tulajdonképpen megállja a helyét, bár ebbe is bele lehet kötni, mint mindenbe. Mert hogy kicsit bizonytalan, hogy pontosan
kicsit homályos, igen, a születésének ideje, pontos ideje.
Nincs róla pontos följegyzés ugyanis. Tehát induljunk ki abból, hogy egyik verzió az az, hogy 1797. június 15-én született, és amennyiben ez megállja a helyét, akkor valóban megérte a 100. életévét, hiszen az viszont kétségtelen, hogy 1897. június 24-én halt meg Kolozsváron.
Azért az ő korában ez kifejezetten ritkaság volt, nem?
Azt gondolom, hogy ez talán még ma is. Tehát
igen.
És az ő korában valóban a 19. század embere lévén, ugye amikor a 18-ban született, hát ez egészen ritkának számított. És amennyiben nem ez a dátum a helyes, akkor is a 18-ban született, mert 1800. február 13 a másik verzió. De ugye pontos följegyzés nincsen. És azt gondolom, hogy lehet itt játszani persze a számmisztikával, hogy most megérte a 100 évét vagy nem, Isten igazából mindegy. Tehát
igen, én is azt hiszem.
Nem ezen a pár éven múlik az, hogy őt, aki egyébként az utolsó erdélyi polihisztorként emlegettek, miért tiszteljük, miért van okunk fejet hajtani az emléke előtt. Most az, hogy pontosan 10 tudományágot művelte, vagy 10 nyelvet ismerte pontosan, én azt gondolom, hogy picivel többet, mert hogy tényleg az a típus volt, aki mindenbe belekapott. És akkor megnézzük az ő életét, akkor látni fogjuk, hogy egy meglehetősen furcsa személyiséggel fogunk találkozni, akinek ez a fajta sokoldalú tevékenysége, ez nem is leállhatott volna lehetővé, amennyiben családos ember. Tehát én másodpercig se felejtsük el, hogy ő soha nem nősült meg, hanem gyakorlatilag minden idejét, minden ráfordítható óráját arra fordított, hogy valamiféle tudományt műveljem. Illetve, ami biztosan lehet róla tudni, hogy nagyon-nagyon ügyelt arra, és ez talán hozzájárult a hosszú életéhez, hogy nagyon-nagyon szeretett gyalogolni, és ragaszkodott egy napi testmozgás elvégzéséhez. Tehát folyamatosan, nem volt okos órája, mert az még nem volt neki, bár szerintem élvezte volna, ha van.
Igen.
De megkapta, hogy mennyit lépjem.
Óriási.
Ugye?
Megelőzte a korát ebben is, ugye, mert most ez a legkézenfekvőbb és a legegyszerűbb mutatója annak, hogy hogyan tartsuk karban az egészséget.
Abszolút. És a feljegyzések szerint 90 éves kora fölött 3000 lépés volt a penzuma.
Óriási.
De itt már visszavett, mert korábban 5000. Tehát érezte az idő súlyát. Ezen kívül pedig nagyon szeretett zenélni, illetve zenét hallgatni. Állítólag egy jó hangversenyért képes volt elmenni akármilyen messzire, és egyébként pedig legalább 4 hangszeren játszott. Tehát azt úgy mellesleg. Ugye? Túl azon, hogy mekkora tudós volt. És még az is hozzátartozik a személyiségéhez, mielőtt még rátérünk az életrajzára, hogy kicsit olyan értelemben hasonlított Ferenc Józsefhez, hogy egy idő után megtestesítette az állandóságot, hiszen ne felejtsük el azt se, hogy Ferenc József milyen hosszú ideig uralkodott, és egy ponton túl nem nagyon változott a külseje. Ugye ez az ősz pofaszakál, ez egyfajta állandóság érzetét keltette az emberekbe, hogy változhat minden, de az uralkodó az ott van. Egyébként kicsit hasonló most második Erzsébet szerepe. Hogy amióta az eszünket tudjuk, ő a királynő.
Igen.
Igen.
Tehát minden változik, mennek az amerikai elnökök, meg a szovjet párfőtitkárok, sőt a Szovjetuniós is, de Erzsébet van. És picit Brassai is így járt, mert neki is egy idő hamar megőszült, és felvette egy olyan külsőt, amin alig-alig változott hosszú évtizedek alatt, és csak Brassai bácsiként emlegették, tehát ő is egy picit megtestesítette ezt az állandóságot. Na és hát mit kell róla tudni, milyen családból származott? Maga a név, a Brassai, az ugye Brassó városára utal vissza, tehát ugye Erdélyben vagyunk, konkrétan a Barcaságban, ugye Brassa az egy igazi multikulturális város, ugye Szászul Kronstadtnak hívják, és van még számos neve. Zárójelben jegyzem meg, 1950 és 1960 között az Orásul Sztálin nevet kapta ez a város.
De jó hangzik.
Hát, Sztálin város jelenleg is.
Igen.
De szerencsére ez elmúlt, és egyébként ő egy 100 családból származott, és a nagyapja telepedett meg Toroszkón, és itt kezdték őt Brassainak hívni, teljesen érthető módon, ugye Brassai az Brassói, tehát ugye ez ezt ezt jelenti. És nagyon érdekes megnézni egyébként, hogy mi minden, mit jegyeztek föl erről, hogy miért vagyunk bizonytalanok a ő korai időszakát tekintve. Boros György egyébként unitárius püspök volt, és maga Brassai is unitárius volt, tehát ennek az egyháznak a keretein belül is tevékenykedett. A következőt jegyezte föl róla, hogy a hátramaradt iratai között önéletrajza nem volt, sőt a család származással és életét is alig bírta kikutatni. Ez nagyon szépen mutatja a Brassai érdeklődését, hogy nem saját magára koncentrált. Egyszerűen nem írta meg az életrajzát, nem volt rá ideje, vagy nem volt kedve. Másra volt elfoglalva. Uh-huh. És úgy kellett felgöngyölíteni, egyébként ez Boros György parádésan elvégezte, és ő azt írja a család alapítóról, Brassai V. Jánosról, idézem, Brassai V. János a család alapítója, őt illeti meg a dicsőség azért, hogy a magyar hazának Brassai Sámuele volt. Ami egyébként tényleg igaz, mert hát ha nem alapítja meg a családot, akkor nem lesz Brassai Sámuel. De hát szerencsére lett Brassai Sámuel, és következő a helyzet vele, hogy elég sajátos módon nevelődött otthon, ugyanis az a helyzet, hogy otthon tanulta meg a zenét, otthon tanulta meg a német nyelvet, ugye 100 család évén ez nem olyan meglepő, foglalkozott a természettudományokkal, de az apjának az volt a nevelési módszere, hogy a gyerek az tanuljon a saját erejére utalva. Tehát tanulja meg nagyon hamar az önállóságot. És természetesen ettől függetlenül járt iskolákba, majd az a utazási kedve, amit már korábban említettem, az nagyon hamar jelentkezett, és ment ide, ment oda, közben pedig igyekezett a megélhetését biztosítani, és mint annyi más értelmiségi ebben az időben különféle családoknál nevelősködött, ugye magánórákat tartott különféle előkelő pénzesebb családok gyermekeinek, és közben folyamatosan gyarapította a tudását. És 1830-as évektől Kolozsváron él, ugye Kolozsvár egy meghatározó szerepet játszik az életébe, és az unitárius főiskolán 1937-től már tanszéket vezet, történelmet, földrajzot, matematikát és természettudományokat tanít. Na, rakjuk ezt így össze. Tehát történelem, föld, az matek, természettudomány.
Ez nagyon komoly.
Szóval még botanikával is foglalkozott egyebek mellett, és például a tanügyi reformjában ő vetette föl 1841-ben, hogy hagyjuk már, hogy a latin legyen az oktatás nyelve, hát tanuljanak magyarul a magyar gyerekek, az a természetes anyanyelvük. Hát nagyon-nagyon megkönnyíti a tudás átadását, hogyha nem egy mesterkélt holt nyelven próbáljuk meg átadni. Sőt, ő vetette föl azt is, hogy mi lenne, hogyha az osztályok úgy kapnának tanárokat, hogy nem egy tanár visz mindent, hanem hát szakterületenként. Uh-huh. És egyébként nagyon érdekes, hogy pont ő mondta, aki valamennyi szakterületből tudott kiválóan tanítani, de mégis érezte, hogy ugye valahogy szakosodni kéne. És aztán 1848-ban egy teljesen más területen vetti meg a lábát, elvileg a Ludovikába konkrétan. De ebből semmi nem lett, mert hogy 1848-49 közben jött, és akkor nem az elméleti módon művelte a katonáskodást, hanem bizony harcolt 48-49-ben, tehát Mihálov is most örülne, mert fegyverszakott BEM oldalán tisztként szolgált. Na, ezt nem köszönték meg neki 48 után, hogy finoman fogalmazzak. A Szatmár és Máramagyos begyékben pulykált, aztán szerencsére ő is beleesett az általános kegyelemeknek a körébe, és innentől kezdve megint egy magánnevelő intézetbe tanított, és végül az unitáriusok főiskolájához tért vissza, ahol ugye bölcseletet és matematikát oktatott. Nagyon érdekes dolog egyébként, hogy az unitárius egyház, amihez ugye ezerrel kötődött, tehát azt ne felejtsük, hogy ez mennyire fontos háttér számára, ennek van egy egyházi főgondnoka, egy bizonyos Káli Nagy Elek, aki egy egészen kiváló figura, és Káli Nagy Elektől maradt fönt egy levél arra nézve, hogy hogyan és miként vélekedik Brassai alkalmazásáról, én ezt a levelet megkerestem és idézem. Brassai urat tagjai közé számláltatni Kolozsvári főiskolánk tanári karának bizonnyal csak becsületére válhatik. Nem hiszem, hogy valaki élénkebben örvendhetett volna, mint én, mikor a tisztelt úr egykor tanácsunk által tanárá választatott, csak sajnálnom kellett, midőn 1848-ban más állomás elvállalása miatt a főiskolánk melletti tanárságot elhagyá. Ugye itt arra utal vissza, hogy már 48-ban is lehetőség lett volna, hogy itt folytassa a pályafutását, de ugye, ahogy ma mondanák, átigazolta Ludovikára, az más kérdés, ebből az átigazolásból olyan értelemben semmi nem lett, ugye, hogy ahogy említettem, elment ugye katonáskodni, és máshol folytatta a pályafutását. Viszont visszatalált erre a főiskolára, de itt sem vetette meg végleg a lábát, ugye egy hosszú élet azzal jár, hogy tele van folyamatos váltásokkal. 1872-ben a Kolozsvári Tudományegyetem megalakul, és átteszi ide a székhelyét. A változatosság kedvéért a matematika rendes tanára lesz, sőt rögtön megválasztják prorektornak is. És aztán tanít a matematikát, természettudományt, sőt később egyetemi rektor lesz, és minden mindegy alapon belecsap a szanszkrit meg az indogermány elvészetbe. Na most 1884-ben nyugdíjazták, tehát akármikor született, mondjuk 1800-ban, akkor is 84 évesen mondta azt, ugye, hogy ő most már nem akar tanítani. Apró kitekintés van, nekem egy nagyon kiváló ismerősöm. 1930-ban született, úgy hívják, hogy Balogh Károly, kiváló orvos és patológus konkrétan. 1956-ban emigrált Magyarországról 26 évesen, New Orleansban dolgozott, aztán 1958-ban alkalmazta őt a Harvard Egyetem, és a mai napig óraadó tanár. Mai napig. Mert hogy
92 éves, ha jól számol.
Hátyám, jól van. És mindenfélében megkérdezik, van-e még kedve. Eddig még nem mondta, hogy nem.
Óriási.
Isten tartsa meg jó szokását. Na hát Brassai, ugye, mint említettük, közel 100 évig élt, és akkor pár dolgot még szeretnék vele kapcsolatban megemlíteni. Nagyon-nagyon sok mindent, nyilván ez a 100 év, ez rengeteg dolgot lehetővé tesz, hogy mit szedjünk elő, miről beszéljünk. Nagyon érdekes a műveinek a címei között szemezgetni, és aztán a nekrológiából szeretnék még pár dolgot elővezetni. De hát például nézzük a korai műveit. Számító Szókratész, fejbeli számolás kérdésekben angol mintára hazai viszonyokra alkalmazva. Rendben. A következő könyvének viszont az a cím, hogy bankismeret. A kisdedek számvetése angol mintára már megint. A fiatal kereskedő arany ABC-je okszerű vezér a német nyelv tanulásában, logika lélektani alapon fejtegetve, tigris hadászat Indiában. Magyar vagy cigány zene? Euklidész elemei. Számvetés a népiskolában a másodosztályú tanítványok számára. A gyógyszerészné beszélj gróf szollogub után oroszból fordítva. Nézzetek a vallás eszméjéről, a Jézus istensége, a magyar mondat, a növény nevek leírása. Soroljam?
Őrület, tényleg egy ilyen polihisztori kép bontakozik itt pusztán a címekből is.
Helyes mértékig, és akkor hadd idézzek néhány dolgot az ő halála kapcsán. A nekrológiát, amit a Unitárius Vallás Közösség egyházi képviselő tanácsa adott ki, a következőt írja, most túl azon, hogy felsorolják, hogy mi mindennek a tagja. Azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémiai tekintsük alapnak, de hát például átütötte a falat a Regensburgi Királyi Növénytani Társaságnál is, tehát mennyire jó hangzik.
Igen.
Egy évszázadig lobogó szellemlángját olták ki a halálszele az elhunytban. Nincs az ismereteknek oly köre, a tudományoknak oly ága, amely ritka életkort ért halottunk előtt ne lett volna rejtve, sőt azok közül nem egyen munkásságának megbecsülhetetlen nagy és maradandó emlékeit hagyta hátra. Itt figyeljünk erre a finom fogalmazásra, hogy mindent ismert, és van, amiben alkotott is, ugye az nem ugyanaz a kettő. Amiként élete alkonyát a legfelsőbb helytől kezdve a szerencse kívánatok és üdvözletek végtelen sorra megaranyozta, méltán tisztelettel hajlik meg koporsójánál is az egész magyar nemzet tudományos világa. De nagyobb kegyelettel senki sem áldozhat emlékének, mint az Unitárius Vallásközösség, melynek a dicsőült szellemi fényével ez évszázadban legnagyobb büszkesége volt, és emlékében örökre az is marad. Hát alig, ha van ebbe túlzás, és azt gondolom, hogy ez így tényleg teljesen megállja a helyét, hogy okkal büszkék rá. És akkor hadd idézzek egy másik nekrológot, ami egy picit másképp közelítette meg az ő személyiségét. Egy tudomány volt, amely talán leginkább vonzotta, s amelyhez mindig-mindig visszatér, amelynek terén a legmaradandóbb nyomok maradnak utána, a nyelvtudomány. Az atya szász eredetű volt, az anyja székhez asszony, ettől örökölte azt az erős nyelvérzéket, amelyet meg nem ronthatott semmi idegen hatás. Ezzel a romlatlan nyelvérzékkel szállt síkra a nyelvújítók szertelenségei ellen, és ezt támogatta más nemű nyelvészeti munkásságában is. És a lényeg most jön, hogy hogyan jellemzik az ő személyiségét. A vitatkozás, a szó és tollharc volt az ő igazi eleme, abban érezte magát otthonosan. Elméje inkább a bírálatra, a boncolásra hajlott, mint az összefoglalásra, az alkotásra. De azért az ő számtalan alkalmilag elejtett elmés és elmemozdító megjegyzésén kívül maradt utána néhány nagybecsű összefoglaló nyelvészeti dolgozat is. Hát nézzük meg ezt a nekrológot, amit egy bizonyos SZJ jegyzett a monogramját, nem tudtam feloldani, hogy bizonyos értelemben kritikát is gyakorol vele szembe, hogy inkább kritikusként működött nyelvészként, de hogy mellesleg azért csak letett néhány dolgot az asztalra, és hát ne vitassuk el, hogy tényleg letett, ez az előbb talán kiderült. És akkor egy gondolat erejéig hadd hajoljak vissza oda, amiről már annyiszor beszéltünk, hogy sokszor ezek a nevek csak egy utcanevet jelentenek számunkra. Hát én remélem, hogy most már ő ennél fogalmazunk úgy, hogy többet, és talán azt mondanám rá, hogy ilyen ember ma már nem fog teremni. Olyan szinten szakosodott a tudomány, igen, olyan szinten lehet iszonyatos mennyiségű információhoz hozzájutni, hogy polihisztorok már nem fognak születni a 21. században, annál inkább rendkívüli teljesítmény az övé a 19-ben, hogy az akkori viszonyok között ezt meg tudta tenni, és hát, ahogy Kővári László fogalmazott, én ezzel a mondattal búcsúznék tőle, nem tudjuk, jelen volt nagyobb, vagy tudós. Van-e ennél nagyobb dicséret?
Óriási.
Nincs valószínűleg. Nagyon szép.
Fú, mondani. Nagyon jó, hogy megismerhettük általad. Köszönjük szépen ezt is.
Hát, köszönjük Rosvai Sámuelnek, ezt a 100 évet nem azzal töltötte, hogy azt tudjuk mondani, hogy élt, meghalt, nem csinált semmit.
Igen, így van, így van. Köszönjük még egyszer, szép napot
neked. Köszönöm a figyelmet, sziasztok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 125 évvel ezelőtt elhunyt Brassai Sámuelről, az utolsó erdélyi polihisztorról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.